Bevezetésként szeretnék felolvasni Istennek igéből a Rómaiakhoz írt levél 4. fejezetének első versétől, Róma 4 az első verstől. Mit mondjunk tehát a mi ősatyánkról, Ábrahámról? Mit szerzett meg? Mit valósított meg a tesz szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetek által igazult volna meg, akkor van oka ticsekedni, de nem Isten előtt. Mert mit mond az írás? Ábrahám hitt az Istennek, és ez igazságnak számítatott neki. Már most, ha valaki cselekedeteket akar felmutatni, nem kapja meg a jutalmat kegyelemből, hanem aszerint, amint neki jár, aszerint, ahogy megérdemli. Aki ellenben nem a cselekedetekre támaszkodik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite igazságá lesz számítva. Amint Dávid is mondja az üdvösségre jutott emberrel kapcsolatosan, akinek Isten a cselekedetekre való tekintet nélkül számítja el az igazságot. Üdvözülten boldogok azok, akiknek megbocsátatnak a törvény ellen elkövetett vétkek, és akiknek bűnei be vannak fedve. Üdvözülten boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnt. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, teljes szívből köszönöm neked a kegyelmet, hogy ma itt összegyűlhettünk. Egészen tudatosan a bárány vérének oltalma alá helyezzük ezt az összejövetelt, és kérjük, hogy a Golgota győzelme nyilvánuljon meg szellemben, lélekben és testben. Mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, szabadítsd meg a megterhelteket. Uram, legyen, hogy Te magad igét hirdetése közben végrehajtsd és megerősítsd azt, amiért elküldted azt. Emeld fel fölünk jobbodat, és ajándékozz nekünk győzelmet és békességet. Vigy foglyul minden gondolkodást és minden észjárást a Te akaratodnak való engedelmességére, és taníts minket a Te utaidra, és vezess minket ezeken a Te utaidon, szent neved tiszteletére és dicsőségére. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Megpróbálok csendben maradni ebben az Isten tiszteleten. Ez nem mindig könnyű, amikor belülről meg vagyunk ragadva, és meg vagyunk hatva, de remélem, hogy ti mindannyian megértitek. Bocsássátok meg nekem, ha néha kicsit hangos voltam a múltban, de voltaképpen lehetne venni egy harsonát, és úgy közhírré tenni az isteni üzenetet a világba, mint a leghatalmasabb harsona hanggal. Ma egy Biblia tanulmányt szeretnénk tartani Ábrahámról és az ő életéről. Isten eme nagyszerű emberének és profétájának üdvtörténeti jelentőségéről. És mondom nektek, épp ma egy hete, amikor Branham testvér egyik prédikációját fordítottam, és a bevezető mondatban, az imádságban kifejezésre juttatja azt a gondolatot, Uram, ugyanúgy, ahogy Ábrahám várt a megígért fiúra, úgy várjuk mi is, hogy a megígért fiú megérkezzen, vagy megjelenjen. És abban a pillanatban az a gondolatom támadt, olvassam el az Ábrahám történetét. És ma egy olyan ponthoz érkezünk, amely nem csak számunkra lesz jelentős, akik itt jelen vagyunk, és szeretettel köszöntök mindannyiótak, különösen azokat, akik talán először vannak itt, nem csak számunkra lesz jelentős, hanem mindazok számára, akik Isten kegyelméből érzékelni fogják ezt a gondolatmenetet. Én hiszem, hogy az Ószövetségben az új szövetségi üdvösségtörténet már előre le lett árnyékolva. És megkérdezem tőletek, miből hirdette az Úr Jézus, miből hirdették az apostolok az evangéliumot? Abban az időben az új szövetségből még semmi sem volt megírva, egyetlen egy sor sem. Ez csak azután történt, miután az Úr Jézust keresztre feszítették, eltemették, és a Szent Szellem kiáradását követően felment a mennyben, és azután következnek azok az évek, amelyekben Pál apostol különböző utazásokat tett országok és gyülekezetek között, majd végül János 95 körül a Pátmosz szigetén megkapta a prófétai kinyilatkoztatást. És az új szövetség kánonját, ahogyan ma rendelkezésünkre áll, csak a 325-ös Nietzsche zsinaton lett összeállítva a maga teljességében és változatában. Addig az új szövetségi írások csak a ma Törökországhoz tartozó Kis-Ázsia közösségeiben voltak forgalomban. De mivel a következő körlevélben erről beszámolok, ma délután nem szeretnék erre hivatkozni. Szeretnénk tanulni valamit az Ábrahám életéből, aki egy különleges ígéretet kapott. Mégpedig én olyan ember vagyok, aki nem szeret titkokat elárulni, de amikor isteni titkokról van szó, akkor egészen más a helyzet. Akkor elég hamar el lehet mondani őket, akkor nem bírom ki, amik ki nincsenek mondva. És szeretném ezt az ige szavát, el lehetne olvasni a Róma beliekhez írt levél 4. fejezetét teljes egészében, el lehetne olvasni a Galata levél 4. fejezetét teljes egészében, vissza lehetne menni az Ószövetséghez, de engedjétek meg, hogy nagyon gyorsan még felolvasom a Róma 4-ből a 13. verset, Róma 4.13, mert az ígéret, amelyet Ábrahám vagy az ő magva kapott, hogy a világ örököse legyen, nem a törvény által adatott neki, hanem a hit igazságossága által. Mert ha a törvény népe az örökösök, akkor a hit ezáltal kiüresedik, vagy értéktelenné válik, és az ígéret érvényét veszíti. És ti elolvashatjátok magatoknak a további részleteket otthon, vagy amikor csak akarjátok. Most a Galata levél 4. fejezete, a 21. vers. Mondjátok hát meg nekem ti, akik olyan szívesen a törvény alatt akartok lenni, nem halljátok meg a törvényt? Mert hiszen megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a szolgálótól, a másik pedig a szabadasszonytól. Már itt szeretnék megállni egy pillanatra, és elmondani nektek, hogy Ábrahámnak nem csak két fia volt, hanem Ábrahámnak sok fia volt. A Krónikák könyvéből, a Szentírás genealógiájából szeretném felolvasni nektek, hogy pontosan tudjátok, hogy mire akarunk eljutni ma délután. Én azt hiszem, hogy Istentől lett a szívemre helyezve, hogy rámutasson arra a helyzetre, amiben most vagyunk. Ez nagyon fontos, mert prédikálhatunk a múltról és a jövőről, de ha nem értjük meg a helyén valóan a jelent, nem érthetjük meg sem a múltat, és nem foglalkozhatunk a jövővel sem. Itt a Krónikákban fel kell olvasnom, csak azért, hogy tudjátok, hogy kifejezetten erről a két fiúról van szó, és ezért vannak nevükön nevezve. Itt az első Krónikák első fejezetében, a 32. versben ezt olvassuk. És Ketúrának, Ábrahám ágyasának fiai ezek. Ő szülte Simránt, Jogsánt, Medánt, Midiánt, Iszpakot és Suát. Csak azért olvasom fel ezt az ige szakaszt, hogy most visszatérjek a Galata levél 4. fejezetéhez. Itt az apostol a Szent Szellem által csak két fiúról beszélt. Miért nem utalt az összes többire? Mert a többieknek semmi összefüggésük nem volt az új szövetség üdv történetének a prófétai fejlődésével. De ennek a két fiúnak, Iszmaelnek és Izsáknak jelentősége volt az új szövetség üdvösség történetére. És ezért állítja itt bátran, és ezt az igazságnak megfelelően, amint olvastuk is, hogy Ábrahámnak két fia volt, egy a szolgálótól, és egy a szabadasszonytól. De az egyik a szolgálótól csak a testileg nemzett fia volt. Ez azonban a szabadasszonytól az ígéret alapján született neki. Ábrahám nemzette mindkét fiút, ugyanúgy nemzette Iszmaelt, mint Izsákot, de Iszmaelt azért nemzette, mert a felesége szólította fel őt erre, Izsákot pedig azért nemzette, mert Isten mondta ezt úgy neki. És most egy olyan témához érkezünk, amellyel hadd legyen szemeink elé tárva az, amit Branham testvér mondott. Azt nem tudom, hogy melyik prédikációjában van, de azt tudom, hogy nem csak egyszer, hanem többször is mondta, hogy minden ébredésből ikertestvérek származnak. A húsvér gondolkodásúak és a szellemi gondolkodásúak, hogy minden alkalommal, amikor Isten valami különlegeset tesz és megajándékoz egy ébredéssel, ez a két vonal előjön. Elsőként Ismael született. És ez egy nagy csalódás volt, mert megvan írva, fel akarom olvasni nektek, hogy olyan lesz, mint egy vadszamár. Ez szó szerint le van írva, különben nem szívesen venném a számba ezt a szót. Első Mózes 16. fejezete, a 12. verse. Ez egy olyan ember lesz, mint a vadszamár. Keze mindenki ellen, és mindenki keze ő ellene, és minden testvéreivel dacosan szembeszáll. Ha elolvassátok Ábrahám történetét, akkor megállapíthatjátok, és ez itt van a 3. versben, hogy már 10 éve volt azon a földön. Tehát 75 éves volt, amikor oda költözött. És a 16. versben elolvashatjuk, itt az áll, Ábrahám pedig 86 éves volt, amikor Hágár megszülte neki Ismáelt. Egy pillanat múlva visszatérünk a Galata levél 4. fejezetéhez, és látni fogjátok, hogy Pál apostol ott részletezi, hogy ennek a két nőnek egy jelentősége volt, hogy az egyik törvényes volt, a másik pedig a szabad kegyelem által. Erre még visszatérünk. De itt, ha már az első Mózes 16-nál tartunk, hadd olvassuk mégis el, mi történt itt, talán az első verstől. Sárai, Ábrám felesége nem szült neki gyermeket, de volt egy Hágár nevű egyiptomi szolgálója. Ekkor Sárai így szólt Ábrámhoz: te látod, hogy az Úr megtagadta tőlem a gyermekáldást. Menj hát be a szolgálómhoz, talán gyermekekhez jutok ő általa. Amikor Ábrám elfogadta feleségének ezt a javaslatát, Sárai Ábrám felesége fogta az egyiptomi szolgálóját, Hágárt, és férjének, Ábrámnak adta feleségül. Ábrám azonban ekkor már 10 éve élt Kánaán földjén. Ábrám akkor bement Hágárhoz, és az jó reménységgel lett, de amikor észrevette, hogy anyává lesz, megvetően nézett az úrnőjére. Akkor Szárai így szólt Ábrámhoz: a sértés, ami velem szemben történik, ez a te hibád. Én magam adtam karjaidba a szolgáló leányomat. Voltak éppen paradoxon. Azt mondja Ábrahám, ez a megaláztatás a te hibád. De aztán azt mondja itt, mégis én magam adtam a te karjaidba. Nos, itt van egy titokzatosság, amelyet most megtapasztalunk Isten kegyelméből. Egy bizonyos félidőről van szó, és egy félidőben az embernek újra kell tájékozódnia. Döntést kell hoznia, és tudnia kell, hogy mi a következő lépés. Ha visszamegyünk az első Mózes 15. fejezetéhez, ott Isten, az Úr ígéreteket, vagy ígéretet adott először is, azt mondja az első Mózes 15. fejezet első versében, ezen események után az Úr szava így szólt Ábrámhoz egy látomásban. Ne félj, Ábrám, hiszen én vagyok a te pajzsod. A jutalmat nagyon nagy lesz. Ábrám pedig ezt felelte: ó, Uram, én Istenem, mit tudnál nekem adni? Gyermeketlenül megyek el innen, és a vagyonom tulajdonosa a damaszkusi Eliézer lesz. Ekkor Ábrám így folytatta: jaj, te nem adtál nekem gyermeket, ezért házam egyik szolgája lesz az örökösöm. De az Úrnak szava lőn hozzá, ezt mondván: ne ez legyen a te örökösöd, hanem egy a te testi ivadékodból való fiú legyen a te örökösöd. Aztán hagyta, hogy kimenjen a szabadba, és azt mondta: nézz fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. Majd így folytatta: ilyen megszámlálhatatlanok legyenek a te utódaid. Akkor Ábrám hitt az Úrnak, és az Úr ezt beszámította neki, mint igazságot. Most elérkezünk egy nagyon komoly, sorsdöntő ponthoz. Ábrahám, aki hallotta az ígéretet az Úr Isten szájából, egy fiút adok neked, és szívből hitt benne, és Isten prófétája volt abban az időben, és megkapta ezt a prófétai üzenetet, mégsem várta meg, amíg beteljesedik az idő, hanem, és ha már is előre szeretnénk látni, hogy az Ószövetségben szereplő asszony kifejezés átnyúlik az Új Szövetségbe, és egy szimbolikus jelentéssel bír a gyülekezet számára. Látjuk tehát, hogy Ábrahám Isten kinyilatkoztatott szavával először is egy test szerinti fiút nemzett, aki egyszerűen vad volt, akivel nem lehetett semmit sem kezdeni, aki nem kellett az örökséget magához vennie. Ti azt mondhatnátok, te jó idő, egy ilyen Isten emberrel, akihez az Úr közvetlenül szólt, történt ez meg, és az Úr az Új Szövetségben a Szellem által és Pál apostol szája által tanúságot tesz arról, hogy Ábrahám hitt Istennek, és ez igazsággá lett számítva neki. Kihangsúlyozom, ez üdv történetű jelentőségű. Nem Ábrahám volt az, aki kudarcot vallott, nem Isten volt az, aki nem teljesítette az adott ígéretét, hanem Isten az Úr, és ezt most a Galata levél 4. fejezetéből felolvasom nektek, már akkor szem előtt tartotta azt, amit akkor tulajdonképpen Jeruzsálemmel és most a gyülekezettel látunk. Ezt nyilvánvalóvá akarta tenni. Galata 4, itt a 23. verstől olvassuk. Mindazonáltal a cselédlánytól született fiú azonban csak testileg volt az ő fia. De ez a szabadasszonytól született fiú az ígéret alapján született neki. Ez átvitt értelemben kell megértenünk, mert ez két szövetséget jelképez, ez egyik a Sínai hegyről, amely rabságot szül, ez Hágár. A Hágár szó ugyanis a Sínai hegyet jelenti Arábiában, és ez megfelel a mai Jeruzsálemnek. Kérlek, vegyétek figyelembe, ez nem a mai Izraelben áll, a mai Jeruzsálemben, mert ez rabságban van a gyermekeivel együtt. A fenti Jeruzsálem ellenben egy szabad, és ez a mi anyánk, mert megvan írva, örvendez, te gyermektelen, aki nem leszel anya. Törj ki újongásba, és örvendez, te, akinek nem kell szenvedned a szülési fájdalmaktól, mert az egyedülálló nőnek sok gyermeke van, több, mint a férjezett nőnek. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De ahogy akkoriban a test szerint nemzett fiú üldözte a szellem szerint nemzett fiút, úgy van ez most is. De mit mond erre vonatkozóan a Szentírás? Vesd ki a szolgálót és a fiát, mert a szolgáló fiának nem lesz ugyanaz az öröklési joga, mint a szabad fiának. Mindkettő, a gyülekezet, amelynek természetes gondolkodás módja van, és a mennyasszonyi gyülekezet, amely felveszi az isteni gondolkozás módot. Mindkettő nemzve lett. Mindkettőt ugyanaz az ige hívta életre. Ábrahám ugyanaz az apa volt Ismaelnek és Izsáknak. Az egyetlen különbség, amely fennállt, az volt, hogy Izsáknak az isteni ígéret alapján rendkívüli célből kellett megszületnie, nevezetesen azért, hogy elnyerje az örökséget. Számunkra nem használ semmit, ha csak nem fogadjuk el, és nem hisszük el Isten ígéreteit teljes szívünkkel és lelkünkkel ebben az időben. Elég sokan vannak szerte a világon, akik azt mondják, igen, a Branham testvér üzenete által jutottam el a hitre. És különösen az Indiában töltött időmre gondolok, abban a nagy kiváltságban volt részem, hogy az óriási templomban beszélhettem Bombayben, amelyben Branham testvér és egy rendkívüli embertömeg előtt beszélt. És a püspök maga meghívott engem, megengedték, hogy ott beszéljek, sokan eljutottak a hitre, ezek kilettek születve az ez időre adott profétai szolgálat összefüggésében. Most azonban, mondom én, fél idő van, és meg kell különböztetnünk, hogy ki az, aki csak emberi lelkesedésből jutott el hitre az iránt, amit Isten tett, amit mondott, vagy ki az, akit Isten szelleme nemzett, és aki újjászületett egy új, élő reménységre, amely kegyelemből jutott el hozzánk Jézus Krisztus feltámadása által. A továbbiakban ezt az emberi gondolkozásmódot részletesebben meg fogjuk vizsgálni a Galata levél 5. fejezetében. Én hiszem, hogy Isten közvetlenül megbízott engem ezzel az üzenettel. Galata 5, itt a 16. verstől olvassuk. Én pedig ezt mondom, járjatok a szellemben, és így minden bizonnyal nem valósítjátok meg a test kívánságát. Mert a test az ő kívánságával ellenáll a szellemnek, és hasonlóképpen a szellem a testnek. Mivel ez a kettő egymással harcban van, hogy azt tegyétek, amit tenni akartok. Ha pedig a szellem által hagyjátok magatokat vezettetni, akkor nem vagytok többé a törvény alatt. A test cselekedetei pedig nyilvánvalóak, nevezetesen a fajtalankodás, az elkölcstelenség, a kicsapongás, a bálványimádás, a varázslás, az ellenségeskedés, a viszálykodás, a féltékenység, a meghasonlás, az aljas önzés, a viszálykodás, a pártoskodás, az irigység, a részegeskedés, az élvhajhászás, és így tovább. Álljunk meg itt csak egy pillanatra. Itt egy olyan állapot van leírva, amely emberi és nem Isten eredetű. Egy olyan állapot, amely felszínre hozza a mi régi természetünket, amely előhozza a bensünket, hogy megmutassa, mi van valójában a mi szívünkben. Amikor sok évvel ezelőtt hívő lettem, volt egy kis könyvecske, egy brosúra a Szív tükre címmel. És ezek a dolgok mind fel voltak sorolva benne. Ez egy olyan önvizsgálat volt. Azok a dolgok, amelyek itt a Galata 5. fejezetében így le vannak írva, a szívet ábrázolták, egyszer egy kicsit sötétebben és feketébben, mindezekkel a tulajdonságokkal, amelyekről most olvastunk, majd a kettő között megmosva a vérrel, és aztán a jobb oldalon ragyogó fehéren az összes új tulajdonsággal, a szellem gyümölcseivel, Jézus természetével, mindazzal, ami az isteni természethez tartozik. És ha most itt belenézünk az ige tükrébe, és az ige nem egy nagyító, vagy egy távcső, belenéztünk a tükörbe, és elfelejtettük, hogy valójában hogy néztünk ki, az egyáltalán nem segített rajtunk. Legyünk egyszer egészen őszinték, ha valami külsőleg nem stimmelne veletek. Ha például megjavítottátok volna a gyújtott gyertyát az autóban, és elfelejtettétek volna, hogy a kezetek egy kicsit olajos vagy piszkos volt, és aztán röviden zsebkendő nélkül letöröltétek volna az izzadságot magatokról, és három vonal húzódna végig a homlokotokon. És valaki odajönne hozzátok, és azt mondaná, figyeljen, kedves uram, önnek rendbe kellene valamit hoznia. És te belenéznél a tükörbe, bizony a hálaadástól nem is tudnátok, mit kezden ezzel az emberrel. Igaz ez, vagy nem? Vagy tovább akarnátok úgy járni? Én nem. Én megmondom, egész őszintén szívből köszönetet mondanék az embernek, és haragudnék mindenkire, aki elsétált azelőtt mellettem, és nem figyelmeztetett arra, hogy hogy nézek ki. Igaz ez, vagy nem? Legyünk egyszer egész őszinték. Egy olyan ember, aki őszinte a szívében így kell, és így is fog gondolkodni. De az illetőnek, aki elmegy mellettetek, és felhívja neked vagy nekem a figyelmemet, nem kell vitát kezdenie. Nem kell érvekkel kezdenie. Csak egyszerűen el kell mondania, hogy miről van szó, aztán mehet tovább, mert a többit a másik nem tudja elintézni. Ezt magadnak kell az Isteneddel megoldanod. És néha ki akarjuk szedni a szálkát a testvérünk szeméből, ami szintén fájdalmas, egy szálka, mindannyi tudjátok mi az, amikor valahol egy szálka bele van törve, tehát ez nagyon-nagyon fájdalmas, és gondoskodtok róla, hogy minél hamarabb megszabaduljatok tőle. Itt az Isten igében minden meg van jelenítve a szemünk előtt, ami a testi nemzéshez, az emberi lényhez, a bukott állapothoz tartozik. Majd azután fel van mutatva az új ember, a Krisztusban megváltott, megigazult, a bűntől megszabadult ember. Legyetek egyszer ebben is őszinték. A mi Urunk Jézusunk, mint Isten báránya, nem bántott senkit. Senkinek nem okozott fájdalmat, ő csak jót tett, és sokan gyűlölték őt. Sokan ellene szegültek, egyesek leköpték őt, mások megvetették, az utóbbiak pedig még le is vetköztették, megverték, és mindenféleképpen semmissé tették. Viszont ő szeretett. Szeretett még a kereszt halálig is. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Az isteni természet nem ér véget a megpróbáltatással. Az isteni természet bennünk megy és bennünk marad, amíg vele együtt nem vagyunk, mivel részesei lettünk a szégyenének, az egész világ előtt lelepleződve és vele együtt megfeszítve. Én mezőgazdasági háttérrel rendelkezem, ezt tudjátok ti is, és fiatal éveimben nekem kellett legeltetnem a szarvasmarhákat, és az én időmben a legelőket nem kerítették el, mint ma, hanem 2-3 évig itt volt a legelő, aztán felszántották, aztán búzát vetettek rá, aztán megint ott volt 2-3 évig, de a marhák legeltetésénél volt egy kutya. És ha a marha át akart menni a szomszédba, akkor a kutyát ugrasztani lehetett, és a kutya mindig talpra készen állt. De nekem voltak juhaim is a szarvasmarhák között. Nos, egy bárányt odaállíthattatok volna valahova, és heccelhettétek volna olyan gyakran és annyit, amennyit csak akartatok volna. A fejetekre állhattatok volna, egyikötök sem lenne képes egy bárányt felheccelni. Én ritkán használok példákat, de ez a példa a természetből, amely gyermekkoromtól fogva a szabad természetben nyomódott belém, az Úr Jézus volt a bárány. Ő megtette az engedelmesség útját. ott semmi sem használt, se innen, se onnan, se balról, se jobbról, se hátulról, se előről. Minden haszontalan volt. Miért nem? Ő volt az Isten báránya. Nem nyitotta ki a száját, és azt a benyomást kelthette volna külsőleg, hogy aha, ő hallgat mindenek között, tehát a dolog valahogy nincs rendben. De tudjátok, Istennél a dolgok néha egészen másképp néznek ki, mint ahogyan nálunk néznek ki. De vegyetek, visszatérek a példához, most állítsátok szembe az egyik állatot a másikkal, és meglátjátok a különbséget. Branham testvér tartott egy prédikációt a bárány és a galamb címmel. És ő a Máté harmadik fejezetére utalt, amikor a Szent Szellem, miután Jézus megkeresztelkedett, mint a bárány, egy galamb alakjában leszállt rá. És a prédikációban szó szerint azt mondja, ha nem lett volna a bárány természete, vagy nem rendelkezett volna a bárány természetével, a galamb soha nem telepedett volna rá. A Szent Szellem csak ott fogja véghez vinni az elpecsételést, és végezetül, és végleg letelepedni, ahol Jézus Krisztus bárány természete kegyelemből megnyilvánulhat a te életedben és az én életemben. Az ember sok mindent örökölhetett, pusztán külsőleg, az egyik természeténél fogva nyugodt, nem izgatja fel magát azonnal, de aztán vannak más dolgai is, amelyekkel nem állhat meg Isten előtt. Ha a bűnök teljes listáját itt felsorolnánk, nem tudom, hogy menekülhetne-e közülünk egyetlen egy is sértetlenül meg. Mert így van megírva, a test cselekedetei pedig nyilvánvalóak, nevezetesen a fajtalankodás, az elkölcstelenség, a kicsapongás, a bálványimádás, a varázslás, az ellenségeskedés, a viszálykodás, a féltékenység, a meghasonlás, az aljas önzés, a viszálykodás, a pártoskodás, az irigység, a részegeskedés, az élvhajhászás, és így tovább. Ja igen, mi minden fel van itt sorolva, és valahol magunkat is felismerjük ebben az összképben. Valahol Isten ígéje szól hozzánk, ebben vagy abban a pontban érintettek vagyunk, erre vagy arra nézve, de egy biztos, ha azok közé tartozunk, akik nem idejekorán és nem lelkesedésből lettek nemzve te szerint, mint Izmael, hanem az isteni ígéret hordozói vagyunk, akkor ezt a szellemi megújulást, ezt az újjászületést a Szent Szellem által kegyelemből megkapjuk. És ebben 100%-ig egyetértek Branham testvérrel, mint mindenben is, amit mond, nem a külső áldás számít, hanem az, amit Isten az emberben létrehozott, vagy amit ő eredményezett. Kívülről nagy áldásokról lehet hallani. Ma az a feladatunk, hogy világossá tegyük, hogy van egy gyülekezet, és van egy mennyasszony, hogy vannak elhivatottak, és vannak kiválasztottak. Hogy lesznek emberek, akik részt vesznek az első feltámadásban, és lesznek emberek, akik csak a második feltámadásban fognak jelen lenni. A győzedelmesek serege, akik hallották és hittek Isten ígéreteiben. Megtörténhet velünk, és ezt ma már készséggel elismerem, hogy számoltunk azzal a ténnyel, hogy a férfias fiú, ahogy a Jelenések 12. fejezetében olvassuk, már megszületett az Úr kinyilatkoztatott szava által. De hadd mondjam el nagyon világosan és egyértelműen, ha valami ebben a félidőben, így szeretném ezt kihangsúlyozni, napvilágra kerül, akkor az az, hogy a tesz szerint nemzettek a természetükben megmutatkoztak. Annak idején azt lehetett volna mondani Ábrahámnak, figyelj barátom, a dolgok nem így működnek. De Isten éppen itt akarta próbára tenni, hogy megállapítsa, ki a szellemi ember, vagy ki gondolja magát szelleminek lenni. Olyan szellemi emberek lehetünk a magunk szemében, amilyenek csak tudunk lenni. Másfelől pedig lehetünk olyan emberiek, amennyire szinte lehetetlen. De Isten megajándékoz bennünket kegyelemmel, hogy a megfelelő időben mindent tisztán felismerjünk. Miért áll minden írott levélben ez, akinek van füle a hallásra, hallja, hogy mit mond a szellem a gyülekezeteknek? És aki győzedelmeskedik, az mindezeket örökli. Most az a lényeg, hogy türelmesek legyünk. Sára elveszítette a türelmét, Ábrahám csatlakozott hozzá, elkezdődött a veszekedés, és az egyik azt mondta a másiknak, a te hibád, hogy a dolgok így alakultak. És mégis mi volt a helyzet? Istennek a gondviselése volt, hogy már kívülről kiderüljön, és nyilvánvalóvá legyen, ki lett ígéret nélkül, és ki lett ígérettel, ki lett Isten akarata nélkül, és ki lett Isten akaratával életre hívva. A János evangéliumának első fejezetében az áll, hogy nem emberi akaratból és nem embervér ösztönzése által születtünk, hanem Istenből születtünk. A harmadik fejezetben ez áll, ami testből született, az test. De ami a szellemből születik, az szellem. És akkor átmegyünk az első János 5. fejezetéhez. Mindaz, aki vagy, ami Istentől lett nemzve, vagy született, legyőzi a világot. És ez az a hit, amely legyőzte a világot. Ez a győzelem hite, a Golgotai kereszten aratott teljes és tökéletes győzelem hite. Külsőleg mindketten Ábrahám fiai voltak, de belsőleg és szellemileg nagyon nagy különbség volt közöttük. Amikor eljött az örökség átvételének ideje, azt írja, Ábrahám csak ajándékokat adott az összes többi fiának, de Izsáknak adta az egész örökséget. Kedves testvéreim és testvérnők, kedves barátaim, hol állsz te? Hol állok én? Vajon testi gondolkodású emberek vagyunk, akik csak a végidők üzenetét hallották, és hangsúlyozom, Ábrahám volt Ismál apja, ugyanúgy, ahogyan Izsák apja is volt. Néhányan ugyanúgy hivatkoznak Branham testvére, mint mások. Néhányan ugyanúgy hivatkozással lehetnek Pál apostolra, mint a többiek. Ez attól függ, hogy Isten milyen ígéretet adott, de hogy a test szerint született fiú megelőzte a szellem szerint született fiút, és a mi szemléletünk szerint tulajdonképpen egy bizonyos zavart hozott Isten programjába. Ezt nem láthatjuk így, mert Pál apostol a szellemtől vezetve az Új Szövetségben aztán úgy mutatja be ezt a két nőt a fiaikkal együtt az isteni szemszögből, ahogyan azt senki más nem sejthette és nem tudhatta volna, ha nem lenne megírva. És így Isten az Új Szövetségben magyarázatot adott arra, ami az Ószövetségben történt, egyértelművé tette azt, hogy senkinek ne kelljen továbbra is a sötétségben járnia. Két csoport fog kialakulni, mindkettő Branham testvérre, az utolsó idők üzenetére és mindenféle ezzel kapcsolatos dologra fognak hivatkozni. De már itt is egyedül a pártoskodás, az ellenségeskedés, a megosztottság, a viszálykodás és minden, már ezek is Ismael jellemzői, és nem pedig az Izsák jellemzői. Izsáknak nem kellett vitatkoznia, Isten élvelt mellette. Neki nem kellett aggódnia semmi miatt, Isten gondoskodott róla, végül is Isten tette az ígéretet, végül is az ígéret alapján született. Isten áldása megnyugodott rajta az első naptól az utolsóig. Ismáellel azonban más volt a helyzet, és itt kell megragadnunk a leckénket ebben az időben. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e, de Branham testvér sok prédikációjában utalt Ábrahám idejére és a mi időnkre. És hasonlóképpen mondta, hogy ahogyan akkoriban az Úr kinyilatkoztatta magát Ábrahámnak, miközben háttal állt a sátornak, és megismertette Sára szívének titkait, ugyanígy ugyanaz az Úr kinyilatkoztatta magát a mi időnkben is, a kinyilatkoztatott ígén és a prófétai szolgálaton keresztül. De ugyanúgy, mint annak idején Ábrahámon keresztül, aki Isten prófétája volt, az ígéret hordozója és a hit által megigazult ember volt, de ez időkben, de időközben Isten jóváhagyásával, valamint gondviselésével történt, vagy történik valami, ami olyan sérelemmé vált, amivel az emberek nem tudtak megbírkozni, csak azért, hogy nyilvánvalóvá váljon, mi van valójában az egyes emberek szívében benne. És egy szép napon, amennyiben mi az elsőszülöttek közé tartozunk, hálásak leszünk Istennek, hogy minden, ami még a szívünkben szunnyadt és benne volt, előbújt. Mi haszna van az embernek, ha a dolgok rejtve maradnak az Úr visszajöveteléig, és ezzel kell találkoznunk Istennel. Meg kellene köszönnünk neki, hogy megadta nekünk a lehetőséget, hogy valóban felismerjük magukat, én magamat és te magadat az ő jelenlétében, az ő fényében. És aki felismeri magát Isten jelenlétében, annak nem lesz többé gondja a testvéreivel és a testvérnőivel. Most a szellemi részhez érünk, és itt azt mondja, a szellem gyümölcse viszont a szeretetben, örömben, békességben, türelemben, nyájasságban, jóságban, hűségben, szelídségben, álhatatosságban áll. Az ilyen jellegű gyümölcsök ellen a törvény nem emelhet vádat. Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, megfeszítették a testüket, annak szenvedélyeivel és vágyaival együtt. A következő körlevélben erre is ki fogok térni egy kicsit. És csak remélem, hogy mindenki valóban a szellem által el lesz vezetve a teljes igazságra. Ábrahám, a hit atya, egy Isten által megkegyelmezett ember, kiválasztott volt, és egy közvetlen találkozása, nem csak egy, hanem több, is volt az Úrral. Az isteni ígéretnek egy hordozója, és mégis, ha időközben, még mielőtt az ígéret beteljesedett volna, történt valami, amiről vita tört ki, és ez senkinek sem használt, várni kellett addig, amíg eltelt, még egy néhány év. És Ábrahám 100 éves volt, Sára pedig 90, amikor Izsák megszületett. Istennek néha több ideje van, mint nekünk. Sára sietett, és Ábrahám beletartott. És mi történt a sietésben? mi történt az ember saját akarata és javaslata miatt, egy a test ösztönzése szerint nemzett fiú, aki vad volt mindenki ellen, és mindenki ő ellene. Ismál és Izsák között nem létezett semmiféle szellemi kapcsolat, és ez mind a mai napig így maradt. És talán nem véletlen, hogy a Földön pontosan 40 nemzet iszlám, azaz Mohamedán kormánya van. És látjuk, hogy különösen az iszlám, a mohamedánok, Ismál leszármazottai, hogy halálos gyűlöletet táplálnak Izrael népe, Izsák leszármazottai irányában. És amikor most Törökországban voltam, észrevettem és megállapítottam valamit, ma nem szeretném ezt mondani, Ezikiel könyvébe a profitai tanításba megy bele, de a dolgok egyre közelebb kerülnek. Az, amit Isten a régi proféták által mondott, valóra válik. És Pál apostol, az új szövetség profétája és apostola azt mondja itt, ti pedig, testvéreim, Izsákhoz hasonlóan az ígéret gyermekei vagytok. Ez egy dicsőséges ige. Én azt hiszem, hogy az isteni ígéret gyermekei vagyunk. És mint gyermekek, Isten örökösei és Jézus Krisztus társörökösei vagyunk. És ha ezt hitben megértettük, akkor sem a magasságok, sem a mélységek, sem a jelen, sem az eljövendők nem tudnak elválasztani minket Isten szeretetétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusunkban van. És egymástól sem, és egy helyen, bocsássatok meg, ha Branham testvért idézem, de mégiscsak ő volt Isten szócsöve, ő volt az Úr profétája ebben az időben, és ő azt mondta, nem fogjátok megtapasztalni azt, hogy a választottakat üldözik. Miért nem? Mert ugyanabból a magból származnak, ugyanazzal az isteni természettel rendelkeznek. Lehet, hogy az egyiknek ez a gyengeség, a másiknak pedig amaz, de ők Istenből születtek. Ők Istentől lettek nemzve, és a szívükben élő hittel és a Szent Szellem által tett bizonságtétellel rendelkeznek afelől, hogy Isten gyermekei. Ha pedig már itt Isten igében egyértelműen tudomásunkra jutott, hogy két különböző irányzat ugyanattól az embertől származik, akkor még tovább is mehetnénk, Ézsau és Jákob is testvérek voltak test szerint. De ez nem egészen ebbe a témába tartozik, egyszerűen csak meg kell értenünk, hogy hogyan néz ki az Isten útja. A juhok útja, a bárány útja, és Isten báránya egy teljesen megvetett úton járt. És ez mikor volt? Közvetlenül a kapu bezárása előtt. Amikor a dolog véget akart érni, és új kezdettel akart megajándékozni, akkor minden összekuszálódott. Csak a földi, a külső, az, amire az emberek éppen akkor gondoltak, annak lett vége. A szellemi és az isteni rögtön azután tört elő, mivel a keresztre feszítés és a temetés nem volt mindennek a vége, ez csak egy szakasz vége volt. A feltámadás egy új fejezet kezdete volt. És amikor azt olvassuk Isten igéjében, hogy Krisztussal együtt keresztre lettünk feszítve, akkor ma azt kérdezem tőletek, ha testileg keresztre lennénk feszítve, vajon ez a folyamat fájdalommentesen menne végbe? Vajon panaszkodás és sírankozás nélkül történne ez meg? Ott áthatol némi fájdalom rajtad és rajtam keresztül. És most elérkeztünk a lényeghez. Ha szellemileg Krisztussal együtt keresztre kell legyünk feszítve, Azt hiszitek, hogy ez csak egyszerűen úgy megy, hogy eljövünk, felakasszuk a kalapunkat, és azt mondjuk, itt vagyok, kedves Istenem? Nem. Egy belső szorongáson megy át, egy fájdalmon, és megpróbáltatások által fogjuk azt mondani, Uram, múljon el tőlem ez a pohár, nem vagyok képes ezt kiinni. Beszélhetünk a Getsemánéról, de ez nem a lényeg. Nekünk át kell azt élnünk. Beszélhetnénk a Golgotáról, de ez önmagában nem elég, ha nem tapasztaltuk meg. És ahogy a mi Urunk ezt az utat végigjárta, és én néha megkérdeztem magamtól, hogy miért pont én vagyok a legszerencsétlenebb. De mondom nektek, már most észrevettem, talán még nem zártam egészen le, mert néhány dolog vár még rám, de már most észrevettem, hogy az igazságosság milyen békés gyümölcse terem azokban, akik szenvedéseken mennek keresztül, és a végsőkig próbára vannak téve, úgyhogy az embernek tényleg minden pillanatban arra kellene gondolnia, most már nem lehet tovább, most már vége. És akkor az Úr kinyújtja az átszúrt kezét, és azt mondja, ez megy tovább. És az Úr ugyanazt az utat fogja járni az elsőszülöttekkel, amit ő járt, mint elsőszülött, és ezt a teljes engedelmesség által, ahogy a zsidókhoz írt levélben írva van, a szenvedésen keresztül tanulni, és így eljutni a tökéletességre. Olvassam fel nektek? A zsidókhoz írt levélben áll írva, hogy még maga az Úr is, mint Isten fia, a szenvedés által kellett megtanulnia az engedelmességet, és így jutott el a tökéletességre. Zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7. verse. Az ő hústestének napjaiban hangos kiáltásokkal és könnyekkel fohászkodott és könyörgött ahhoz, aki képes volt megmenteni őt a haláltól, és félelméből is meghallgatásra talált. És fiúi mi volta ellenére, szenvedése által megtanulta az engedelmességet, és miután így elérte a tökéletességet, az örök üdvösség szerzőjévé vált mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Őt, akit Isten Melkisédek rendje szerinti főpapként szólított meg. Jézus, a mi Urunk, akinek nem volt semmi bűne és vétke, aki szűzen született, a szellemtől nemzett, aki eljött ebbe a hústesti burokba hangos kiáltással, igen, mikor kiált az ember, mikor, amikor egy szörnyű helyzetbe kerül. Nem tudom, ha sírte már valamelyikötök a szorongás állapotából, én tudom, hogy mit jelent ez. Néhány élethelyzetemből, egyszer egy repülőn. Egyetlen emberi lény sem alkot fogalmat róla, nem akarok ebbe belemenni. A mi Urunk hangos kiáltásokkal és könnyekkel tette le mindezt annak, aki meghallgatta őt, és ebben az ő szenvedésében engedelmességet tanúsított a szenvedésben. Ha minden jól megy, igen, úgy tűnik, hogy olyan engedelmesek vagyunk, amennyire csak lehet. De a próbák során az engedelmességünk valójában ösztönözve van, és napvilágra kerül, vagy éppen az ellenkezője válik nyilvánvalóvá. És így vált üdvösségünk szerzőjévé, és megtalálta annak beteljesedését. A gyülekezet ugyanúgy fogja megtalálni a beteljesedését, ahogyan a vőlegény megtalálta, és nem másként. Ő a fej, mi pedig a tagok. Ő a világosság, mi pedig a ragyogás. Ami pedig most a fiúsági helyzetünket illeti, van itt egy ige a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, amit gyorsan fel akarok olvasni. Zsidókhoz írt levél 12.4. Mert eddig a bűn elleni harcban még nem álltatok ellen az egész szen a vérig, és elfelejtettétek a figyelmeztetést, amely úgy szól hozzátok, mint a fiakhoz, én fiam, ne vedd semmibe az Úr fenyítését, és ne es kétségbe, amikor megdorgál téged. Mert akit az Úr szeret, azt megfenyíti, és megostoroz minden fiút, akit magáénak fogad. Itt van egy szó, erre nagyon röviden ki kell térnem. Nem azt írja itt, hogy ezt megteszi minden fiúval, akit nemz, hanem minden fiúval, akit a sajátjává fogad. Itt elérkezünk a római 8. fejezetéhez. Minden fiú, aki átmegy a próbatételen, az örökbe fogadtatik. Mi mindannyian várunk az Isten fiainak a megnyilvánulására, de a fiúságba való beiktatás nem a születéssel, nem az újjászületéssel történik, ezzel Isten fiaivá válunk, de a beiktatás az Isten által számunkra kijelölt helyre, hogy felvegyük a feladatot és az örökséget. Ez nem történik meg, amikor természetes módon születünk erre a világra, csak amikor nagykorúvá válunk, és a végrendelet teljesül, csak akkor kapjuk meg a közvetlen kinevezésünket a fiúságba, az örökségbe. Itt pedig ez van írva, hogy megostoroz minden fiút. Ha megostorozni, ha megfenyíteni akar, létezően ott kell lennie, mielőtt elfogadja őt a magáinak. És ez számunkra furcsának tűnhet. Ki az, aki a saját fiával ilyen rosszul akarna bánni? És őszinte leszek, mindig sajnáltam, amikor a fiaimat valamilyen módon meg kellett vernem. De ma már sajnálom, hogy nem tettem elég szigorúan. És higgyétek el nekem, nincs rosszabb az életben, mintha kénytelenek vagyunk önváddal élni. Ha szemrehányásokat teszel másoknak, az neked egy szép dolog, de ha viszont önmagaddal kell pereskedned, és szemrehányásokat kell tenned magadnak ebben és abban a tekintetben, és ebben is abban a dologban, amit tényleg nem kívánok senkinek. Ha az Úr nem gondolná jól velünk, akkor hagyná, hogy úgy rohangáljunk, ahogy nekünk tetszik, és a végén ott állnánk a hosszú órunkkal, és egyáltalán semmit sem kapnánk Isten egész örökségéből. Mit akar mondani nekünk a zsidókhoz írt levélből az ige? Hogy Isten fiai és leányai fegyelem alá kerülnek, hogy az isteni fegyelmezés alá vannak vetve, és ha a fenyítés érezhető lesz, ahogy apám szokta mondani, ő jól csinálta, ő levette a lováról a gyeplőt, és összerakta, és aztán következett az, ami az ostor, a korbács vagy bármi, ami a rendelkezésére állt, és én nem ismerek a földön egyetlen embert sem, Branham testvéren kívül, akit annyira szerettem, annyira becsültem és tiszteltem, mint a saját apámat. Az apám szava, Isten szava után következett. Amit ő mondott, a számomra parancs volt, hogy megfelelte vagy nem, hogy görbe vagy egyenes szájat csináltam ennél fogva. Az adott pillanatban az egyáltalán nem volt döntő. Számomra ez az apám szava és az ő fenyítése volt. Abban a pillanatban persze fájt, de utána tudtam, hogy ez igazságosan történt. És mondom nektek, én meglettem fenyítve, súlyosan meglettem fenyítve. De segített. Még 12, 13, 14, 15 éves koromban is megmostam az apám lábát. Igenis. Amikor este fáradtan hazajött a munkából, a mezőgazdasági munkából, tudtam, hogy a fiaként mi a dolgom. Egy férfi, aki egész nap izzadt, tudtam, hol van a tál és a víz, és oda mentem apámhoz, aki fáradtan leült, és megmostam a lábát. Én szívből is bensőségesen szerettem őt, de néha ugyan kaptam is, úgy, hogy 3 napig nem tudtam, hogy hogyan bírom ki az ülést. De ő egy isteni apa volt számomra. Nem kényeztetett el, hanem megnevelt. És én, ezt mindannyiatok előtt elmondom, én nem neveltem meg a fiaimat, hanem elkényeztettem őket. És a termés különböző. Ez egy komoly szó. Én csak azért mondom el ezeket a földi példákat, hogy világossá tegyem számunkra a ma délutáni ige isteni értelmét és jelentőségét. Amikor az Úr azt mondja, hol lenne egy olyan fiú, aki fenyítés nélkül maradt volna, és kijelölésre került volna, ez nem létezik. A fiúnak alá kell vetnie magát, az apa fegyelmének engedelmeskednie kell a rendeleteknek. Hűségesnek kell lennie a menetrendhez, át kell menni a vizsgákon, és akkor lehet kinevezni és beiktatni. Ha az apa teljesen megbízik benne, és nem gondolja azt, hogy várj egy percet, ha kezében van a dolog, akkor nem fogok látni vagy hallani róla semmit, akkor minden lefut a vizen. Ez így nem működik. A mi Istenünk, a mi mennyei atyánk most azon van, hogy megfenyítsen bennünket, ami talán fájdalmas lehet mindannyiunk számára ebben a pillanatban, de mondom nektek, ha még nem jött el rátok, akkor még el fog jönni. Mert hol lenne egy fiú fenyítés nélkül? És egy másik helyen az áll írva, pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ez egy szomorúság. Természetesen az ember sír ennél fogva, a fájdalom nagy. De később, már néhány óra és nap után rájöhetünk, hogy milyen értékes volt a fenyítés már a földiben, mennyivel inkább a szellemiben. És ahogy földi értelemben egy olyan időszakban élünk, amikor a gyerekek általában a saját útjukat járják, és a Timóteushoz intézett proféta ígészava így szól, az utolsó napokban a gyerekek nem engedelmeskednek majd szüleiknek, és így tovább, ha mindezt átültetjük a szellemi területre, akkor pontosan ugyanez a helyzet, mert a természetes csak a szellemi tükörképe. Kik is vagyunk mi ma? És ezzel a végére kell érnem, mert az idő előre haladott. Hol tartunk ma? Kik is vagyunk ma? Vajon Ismál módjára, emberi módon lettünk-e nemzve? Bár hallottuk az igét egy proféta elhívott szájából, vajon emberi lelkesedés, emberi nemzés volt ez a mi esetünkben? Vagy biztosak vagyunk-e ma abban, hogy nem lelkesedésből, hanem isteni cselekmény volt az életünkben, hogy Istenünk kegyelméből erre az időre, az isteni ígéret gyermekeiként születtünk újjá? Ez a kérdés ma délután. Fiak vagyunk, Izsák módjára, akkor nem vagyunk vadak, és akkor nem vadulunk meg. Akkor szelíd emberek vagyunk, akkor mindenki szóba állhat és beszélhet velünk, mindenféle felhajtás nélkül, minden nélkül. És mindenki nyugodtan beszélgethet felháborodás nélkül. Mindenütt, ahol az emberek elbizakodottak és fölényesek, nyugtalanságot szítnak, ott hiányzik a Jézus személyisége, hiányzik az isteni természet, hiányoznak azok a tulajdonságok, amelyeket a Szent Szellemnek a te életedben és az enyémben elő kellene idéznie. Bár lenne, hogy Isten felhasználja ezt a délutánt arra, hogy ez a prédikáció bárhol is hangozik el, minden országban, minden körben, minden otthonban, hogy megértsük, hogy időközben valóban egy emberi dolog került előtérbe, emberi programok, emberi elképzelések, és mindenkinek van belőlük elég, de milyen és hol van Isten működése, a mennyasszony egybegyűjtése, most hétfőn három apostol volt az otthonomban, és azt mondtam, testvérek, igazán megtiszteltetés számomra, hogy itt vagytok az otthonomban, de el kell gondolkodnom az első írott levélről az efézusi gyülekezethez intézően. Megvizsgáltam azokat, akik apostoloknak vallották magukat, de nem voltak azok. Azt gondolhatjuk, hogy ez vagy az vagyunk. De mit mond Isten ehhez? Mit tudott Isten kihozni belőled? Nem az a kérdés, hogy mit fogsz csinálni te önmagadból. Ez kudarcot fog vallani. Mit tudott Isten kihozni belőled? Mit tudott az ő igéje kieszközölni benned? Vajon miért hallottuk évről évre, hogy a végén bedőljek valami áttörésnek? Természetesen bemehet valaki egy házba, és addig beszélhet, amíg az emberek össze nem zavarodnak. De mondok nektek valamit, Isten emberei nem mentek szerte szét a házakba, hanem a nyilvánosság alé mentek. Bementek a templomba, bementek a zsinagógákba, bementek Salamon csarnokába, oda mentek, ahol a nép összegyűlt, és nem sziszegtek senkinek a háta mögött, mint a kígyó, és itt-ott mondtak valamit, hanem Isten igéjét hirdették, isteni megbízatásban, teljes őszinteséggel és igazsággal. De mi egy olyan időszakban élünk, amelyben ennek az igének is be kell teljesednek, hogy ide-oda járkálnak a házakba, és egész házakat feldúlnak. Ki fogja egyszer helyrehozni az előkozott károkat? Csak Isten képes erre. Én mondom nektek, azok, akik újjászülettek, és Isten szellemétől megvilágosodtak, fel fogják ismerni, hogy valaki Istenről beszéle, és önmagára gondol-e, vagy valóban Jézus Krisztus és Isten ügyét tartja a szeme előtt. És néhány talán tépelődnek. Én mondom nektek, az Úr az én és a ti gyengeségetek ellenére is elvégzi az ő megkezdett munkáját, ahogyan Ábrahámmal és Sárával is megtette, az ő, ha emberileg akarjuk mondani, gyengeségük ellenére is elérkezett az óra és a nap. És tudjátok, mi történt? Az Úr eljött Ábrahámhoz, és azt mondta, mostantól számítva, körülbelül egy év múlva megszületik a megígért fiad. És Ábrahám nevetett, így van megírva. Ő nevetett, és azt gondolta magában, én véntrogy, én vénember, bocsánat. Mi történjék még velem? És mi történt? Ez volt az Isten órája. És Isten igéjének tekintélye alapján merem állítani, hogy Isten az utolsó napokban ugyanúgy fog bánni Ábrahám magjával, mint annak idején. Avagy érvénytelenítette az ő ígéretét Ismál miatt? Egyáltalán nem. Amikor az idő beteljesedett, ismét megjelent Ábrahámnak, és azt mondta, figyelj Ábrahám, egy évre rá, körülbelül ebben az időben elérkezik az idő. Igen, és neki nevetnie kellett, neki muszáj volt nevetnie. Isten még elő fogja hozni bennünk a nevetést, azt tudom. Lehet, hogy most sírunk és siránkozunk, de van ilyen szokásunk, és néha azt mondjuk, aki utoljára nevet, az nevet a legjobban. És én mondom nektek, örvendezve megyünk be a mi Istenünk dicsőségébe. Hadd ragaszkodjunk a Golgotán érted és értem elvégzett megváltó munkához. A párány drága vére kiontatott, hogy megváltson egy sereget, akiket a bárány vérében akik a bárány vérében megmosakodtak, és meglettek tisztítva szeplő és hiba nélkül, mint az elsőszülöttek, Jézus Krisztus képmására átalakulva fogunk ott állni. Hadd legyünk még egy kicsit türelmesek. Lehet, hogy most látjuk Ismál fiait, és azt mondjuk, igen, megérte az egész. A fél időben még nem fejezzük be, megvárjuk a végéig. És a Szentírás azt mondja, aki mindvégig kitart, az megkoronáztatik. De aki a közepén feladja, és azt mondja, ezt már nem értem. Látta ugyanis a Sárát és Ábrahámot lehetetlen. Ez nem lehet. Igenis, a Sára és Ábrahám. Igen, két szövetség. Az egyik a törvényességben, a másik a kegyelemben. Az egyik testi emberi, a másik szellemi és isteni. Hol állsz te? Hol állok én? Mit tudott Isten kimunkálni benned? Mit tudott kimunkálni bennem kegyelemből? Bárcsak megajándékozna bennünket ma azzal a bizonyossággal, hogy amit jelenleg a felszínre törni látunk, azok ne az ígéret gyermekei Izsák módjára legyenek, egy kis vadság ide vagy oda, hanem a másik dolog. De Isten a maga idejében beváltja az ő szavát azokban, akik képesek lesznek kitartani addig, amíg Isten órája nem üt. Türelemre van szükségetek, hogy megkapjátok az ígéretet. Sára türelmetlen lett, Ábrahám hagyta magát befolyásolni, és már is megtörtént. Már is előállt a szükséghelyzet. De Isten hűséges, ő nem áll meg ott, ahol te és én kudarcot vallunk, ő akkor is ott kezdi el, és ő ölködik az ő szava felett, hogy a maga idejében, dicsőségben és hatalomban beteljesítse azt. Mi szeretjük őt, szeretjük az ő kinyilatkoztatott szavát, tudatában vagyunk annak, hogy nem egy ember, hanem Isten szólt hozzánk a Szent Szellem által, az ő szolgája és proféta szája által ebben az időben. És senkinek sem kell a mondottakat értelmeznie, vagy magyaráznia, csak elhinnie és várnia, amíg Istennek tetszik, hogy megtegye azt, amit ő elhatározott. Hányan közületek hisznek abban, hogy ő nem fog későn eljönni, hanem a kellő időben, mint Ábrahámnál, és beteljesíti az ígéretet az Ábrahám magjában. És a férfias fiú meg fog születni, nem vadként, hanem szelíden, a Jézus Krisztus képmása szerint. És az Úr felviszi az övéd a dicsőségbe, és örökké ő vele leszünk. Legyen, hogy megáldjon téged és engem. Áldjon meg mindannyiunkat az ő kegyelmének gazdagságából, a Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Talán elénekeljük először az ismerős refrént, ahogy vagyok, úgy kell lennie.
Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Himmlischer Vater,
mennyei Atyánk,
wie wir gesungen haben,
ahogy so énekeltünk, úgy tesszük is, hozzád jövünk. Hova mehetnénk máshova, ó Uram? Csak neked vannak szavaid az örök életre. Üdvözítőm, végezz el rajtam minden szükséges fenyítést, hogy fiúként belehessek iktatva. Végezd el ezt a fenyítést mindazokon, akik a te fiaid és leányaid, Uram, pillanatnyilag úgy tűnik, hogy csak a megpróbáltatások várnak ránk. Bárhova is nézünk, érezzük a fájdalmat saját magunkon és mindenkin, aki velünk van, Uram, mert az egy test tagjai vagyunk, összeforva a Szent Szellem által, az ígéből és a szellemben nemzettek. Uram, mi együtt érzünk egymással, de te nálad annál több együttérzés van, és éppen a te fenyítésedben mutatkozik meg az irántunk való szereteted. Te nem akarsz bennünket elkényeztetni, hanem meg akarsz nevelni, és ezért köszönetet mondunk neked. Hűséges Mester, gyakran akarom mondani, hadd menjen el mellettem ez a keserű pohár. De ha arra szolgál, hogy az én óemberemet halálra adjam, hogy teljes egészében meglegyek feszítve te veled, Uram, ne kímélj engem, ó Uram! És imádkozom minden testvéremért, minden testvérnőért, ne kímélj közülünk senkit, hanem fenyíts meg minket szereteteddel és szigorúságoddal, és hagyd, hogy az igazságosság békés gyümölcse teremjen meg rajtunk. Most elődbe hozzuk mindazokat, akik felemelték a kezüket. Ó, mennyei Istenem, te tudod, hogy mit kérnek, te tudod, mire van szükségük, milyen jellegű szükségletük van. Te vagy mindenben minden, Uram. Te mindegyikünket ismered, tudod, hogy hol élünk, és mire van szükségünk. Uram, bár lenne, hogy nem csak szóltál volna hozzánk. Eszközöld ki most az élő hitet a te jelenlétedben, a meghallgatott szavad által, hogy amit kérünk, megvalósulhasson. Ó, én köszönöm neked, hűséges Mester, és ahol nem sikerült mindent úgy kifejeznem, ahogyan az te a szívemre helyezted, alázatosan kérlek téged, hogy munkálkodj te magad tovább a Szent Szellem által minden szívben, hogy folytasd a te szólásodat, ó Uram, amíg mindannyian el nem jutunk Isten fia felismerésének teljes megértéséhez és a hit egységéhez, amelyet egyedül te tudsz és akarsz megvalósítani. Testvéreimmel és a testvérnőkkel együtt köszönetet mondok neked a Golgotáért, a kiontott vérért, a megváltásért és a megbocsátásért. Fehérebb, mint a hó. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen a te neved. Te azt mondtad, hogy ha a ti bűneitek vérvörösek lennének is, hófehérré legyenek téve. A Golgotán megtörtént, amikor felkiáltottál, elvégeztetett. Köszönetet mondunk neked érte, mi így hisszük, így fogadjuk el. Folytasd a munkát tovább, érintsd meg még a beteg testeket is. Te vagy az Úr, a mi orvosunk. Ott, ahol az emberek kudarcot vallanak, te nem vallhatsz kudarcot, mert te vagy az Isten. És ahol szellemi erőkről van szó, ott teljesen tehetetlenek vagyunk. Ez esetben még egy földi orvoshoz sem mehetünk. Ajándékozz meg ez esetben isteni teljhatalommal, Uram, és avatkozz te is közbe, és tégy szabaddá. Megváltom, teremts magadnak egy tiszta szívű néped, akik aztán megszentelődnek neked. Teremts meg a te véred ereje, a te ígéd és a te szellemed által. Uram, te tudod, hogy néha nekem is szükségem van bátorításra, ó Istenem, és hogy én is túl gyakran úgy gondolom, hogy már nem tudok tovább menni. De én tudom, hogy neked van egy utad számomra. Neked van egy utad mindannyiunk számára, egyen-egyenként. És ezt az utat járhatjuk, és ezt az utat kell járnunk, hogy elérjük a célt. Legyen ez a te utad az én életemben, és a miénkben. Ez az én és mindannyiunk imája és könyörgése. Vidd tökéletességre a te művedet kegyelemből, és hadd legyünk az ígéret gyermekei Izsák módjára, hogy beléphessünk az örökségbe, mint Isten örökösei és Jézus Krisztus örökös társai. Hódolat és dicsőség legyen neked ezért a Jézus nevében. Amen.